allergia szezonról korábban még az augusztus kapcsán beszéltünk. Aki itt van velem a vonalban, dr. Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinika adjunktusa, akivel kibontjuk ezt a témát. Halló, üdvözlöm!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Február van, azt mondják, hogy ez az év első allergia szezonja, méghozzá a mogyoró miatt. Ezt egy picit kibontjuk, mikor beszélünk allergia szezonról, és kiket érint?
Igen, az első allergén az általában a mogyoró, de februárban virágozhat még az éger és a tiszafa pollenjei is már megtalálhatók a levegőben. Ezek időjárástól függően alakulnak ezek a pollen szezonok, tehát hogyha hideg az idő, később köszön be a tavasz és a tavaszias enyhe idő, akkor ezek kitolódhatnak, de most az enyhe január meghozta azt, hogy már január végén elkezdett a mogyoró virágozni, úgyhogy a pollen szezon ilyenkor hosszabb.
Mi a helyzet az elkéső téllel? Hiszen most az van, hogy most jönnek a mínuszok februárban, sőt még ugye március közepéig lehet hideg idő. Ez felborítja az egyensúlyt?
Hát a pollenek már nem tűnnek el a levegőből, tehát azok a fák, amik elkezdtek virágozni, azok azért ott maradnak, hogyha jön egy csapadékos idő, akkor az ki tudja mosni a polleneket a levegőből, és akkor egy átmeneti enyhülés következhet be, de visszafelé nem fordítja a természetet. Viszont amik még nem kezdtek el virágozni, azoknak a virágzása azért későbbre tolódhat ezáltal. Tehát a középidős fák, vagy a későn virágzó fák, például a nyírfa, aminek március-áprilisban van a szezonja, az lehet, hogy nem fogja követni a mogyorónak a korai virágzását, hanem a következő időjárástól függően esetleg annak rendje és módja szerint időben kezdi meg a tevékenységét.
A mogyoró egyébként mindig ekkor virágzott?
Hát mindig elsőként, de természetesen amíg hidegebbek voltak a telek, meg elhúzódóbb volt a téli időszak, és sok hú volt, stb., addig döntően februárban, március elején volt a virágzásának a főszezonja. Most sem január végén van a csúcson, azért az februárra tehető, de már elkezdődik, és aki nagyon érzékeny rá, az tapasztalhat tüneteket már januárban is tőle.
Ha már behozta, hogy tünetek, erről is szeretném kérdezni, milyen tünetek jelentkeznek az egyes allergének megjelenésekor? Gondolom, hogy van eltérés azért közöttük.
Hát ha felső légútról beszélünk, akkor az allergiás náthának a tünetei mindenképpen vagy ordugulásnak, vagy orrfolyásnak jelen kell lenni, ehhez társulhat tüsszögés, esetleg orrviszketés, szemtünetek erre érzékeny betegnél, tehát könnyezés, vagy szemviszketés, szem kipirosodása. Ilyenkor mind a két szemről, szemnél tapasztaljuk ezt, hogyha allergiáról van szó. Ha csak egyik szem érintett, akkor az valami más betegségnek a jele általában. Mindenképpen szakorvosi vizsgálat szükséges ezeknek a tüneteknek az eldöntésére. Allergia gyógyszereket lehet kapni recept nélkül is, de hogyha ezek nem hoznak javulást pár napon belül, akkor is szakorvosi vizsgálat szükséges.
Most a szakorvosi vizsgálat az egyenlő az allergia szűréssel? Vagy ez egy teljesen más történet?
Hát az allergia szűrés az nem létezik, tehát olyan, hogy szűrő jelleggel allergiavizsgálatot csinálunk, azt nem szoktunk, tehát mindenképpen a klinikai tüneteknek jelen kell lenni, mert előfordulhat, hogy van, akinek tünetmentesen is pozitív lett az a tesztje egy-két allergénre, és ha nincs tünete, akkor az nem számít, tehát mindig a klinikummal együtt, tehát ezért szűrő jelleggel nem csinálunk allergiatesztet, csak hogyha ha tünet van, és hogyha a és úgy érti, hogy a releváns allergéneket, tehát amik ténylegesen a betegnek a tüneteit okozzák, szűrjük ki a többi közül, akkor végül is igen, ezek ilyen specifikus allergiatesztek, de ha felső légutakról van szó, akkor előtte egy fülorgégészeti vizsgálatnak is meg kell előzni, hát differenciál diagnosztikai szempontból, hogy nem valami egyéb betegség fennállása okozza az orrtüneteket.
Egyébként a diagnosztikai rendszer, ami az allergéneket illeti. Hogyan fejlődött az elmúlt években vagy évtizedekben?
Abszolút fejlődött, sőt most egy nagy robbanás volt a fejlődésben az utóbbi 10 évben, úgymond. Hát a gold standardnek, tehát az alap allergiavizsgálatnak, az alap allergiának kimutatására még mindig a bőrpróbákat használjuk, tehát az úgynevezett tick tesztet, amikor biztos sok hallgatónak is van ez ügyben esetleg tapasztalata, élménye, hogy a bőr felületére csöppentünk allergéneket, azt egy picit megkarcoljuk, alig észrevehető módon, várunk egy kicsit, negyed órát, 20 percet, és leolvassuk a reakciót. Tehát ez a leggyakrabban végzett teszt ma is. Hogyha valami miatt ez a teszt nem kivitelezhető, akkor jön a vérvétel. Viszont az utóbbi 10 évben ugrásszerű fejlődésnek indult a molekuláris diagnosztika, a mindennapok részévé vált, ami azt jelenti, hogy nem molekula keverékeket vizsgálunk, mint a bőrpróbánál, hanem a minden allergénnek a molekula világát, az külön vegyületekre lehet bontani, és ebből vannak olyan vegyületek, amelyek nagyon jellemzőek, úgynevezett major vegyületek, és vannak a minor allergének, amik akár keresztreakció alapjául is szolgálhatnak, és ezáltal szét tudjuk bontani, hogyha valakinek például a bőrpróbája nagyon sok mindenre pozitív, vagy meg a vérvétel nagyon sok mindenre pozitív, akkor melyik az az allergén, ami ebből a fő tünetképző, és melyik az, amelyik csak keresztreaktívként van jelen az ő életében. De ez is egy vérvétel egyébként, tehát a teszt maga az egy vérvétel, csak a részletei azok nagyjából így néznek ki.
Egyébként az allergiavizsgálatnál van szerepe a családi anamnézisnek, mint akár a genetikai betegségeknél? Vagy itt ez teljesen elanyagolható?
Természetesen abszolút fontos, úgyhogy az összes allergia vizsgálatot mindent megelőz az, hogy egy nagyon részletes kikérdezés, nagyon részletes anamnézis felvétel történik a betegeknél, ami kiterjed a családi vonatkozásokra, aszma, allergia, esetleg ekcémás betegség, amik ilyen hasonló betegség családba tartoznak, az fennállta valamelyik családtagnál, ugyanakkor ha egy felnőtt betegről van szó, akkor a saját gyerekkorára is rákérdezünk, hogy az, hogy tehát a gyerekkorban volt-e valami ebbe a csoportba tartozó betegsége, milyenek voltak a születésnek a körülményei, császármetszéssel vagy nem császármetszéssel.
Ez is számít.
Ez is számít, abszolút anyateljes táplálás volt esetleg, vagy pedig vegyes táplálkozást folytatott kisgyermekkorban. Ezek mind olyan dolgok, amik befolyásolhatják, még a születési idő is befolyásolja egyébként az allergéneknek a kialakulást, mert hát vagy az allergiának a kialakulását, mert hát egy dolog a családi vonatkozás, meg a genetika, egy másik dolog pedig, hogy arra még mit evődött rá úgy az élet során.
Milyen környezeti hatások már pici korban, ilyenkor, gondolom.
Így van, igen, igen.
Létezik egyébként preventív magatartás az allergia ellen?
Hát abszolút prevenció az nincsen, azért az anyateljes táplálást és a normál úton való születésnek a szerepét ki szokták emelni, mint korai prevenció. Az is lényeges egyébként, hogy egy allergiás édesanyja részesül egy immunterápiában, vagy nem részesül, mert aki részesül esetleg allergiás specifikus immunterápiában, az valamennyire védheti esetleg a magzatot is a kialakuló allergia ellen, de az allergénekkel való találkozás is, tehát hogyha nagyon izoláltan tartjuk a kisgyermeket, úgy a környezettől nem esik át bizonyos fertőző betegségekkel, nem jár kora gyermekkorától kezdve közösségben, vagy nem nagy családban nő fel, tehát a fertőző betegségeken való átesettség hiánya, az segíti azt, hogy az allergia, ami genetikailag persze adott volt, az meg is nyilvánuljon. Tehát a fertőző betegségeknek is van egy bizonyos védőhatása, amik segítik az immunrendszert olyan irányba alakulni, hogy ne egy allergiás válaszreakció alakuljon ki a későbbiek során.
Jó, hogy az immunrendszert behozta, hiszen az allergiával kapcsolatba hozható, az allergia kialakulásával kapcsolatba hozható az immunrendszer állapota. Ha nem is volt a családban allergiás, tehát nem vagyunk elméletileg hajlamosak az allergiára, tehet valamit, vagy kell tennie valamit a ma emberének ahhoz, hogy elkerülje az allergiát?
Hát igen, a dohányzásnak például és az allergia megnyilvánulásának a kapcsolatát azt sokat vizsgálták, és ez irányban pozitív találatok is vannak, tehát az ilyen erős, irritatív tényezőket, azokat érdemes kerülni. Vannak olyan dolgok is, amik olyan faktorok, amik ellen nem biztos, hogy egyéni szinten nagyon sok mindent, vagy nagyon gyorsan lehet tenni, mert a nagyvárosi légkör, az, hogy valaki olyan út mellett lakik-e, ami nagyon forgalmas út, ahol hatalmas teherforgalom van, vagy mennyire ipari környezetben, mennyire gyár közelében, ezek mind olyanok, hogy a légszennyezettségnek a fokozódásával az allergiáknak a megnyilvánulása is fokozódik. Tehát, hogyha tehetjük, akkor ugye olyan lakókörnyezet biztosítása fontos, ahol viszonylag jó a levegő, tehát legalább nincsen közvetlenül út mellett, úgyhogy az erre való törekvés az ilyen szempontból azért hasznos.
Viszont ezt sokan nem tehetik meg valóban, tehát hogyha valaki egy nagy körút mellett lakik, akkor ő mit tehet? Biztos vagy benne, hogy vannak olyan hallgatóik, akik most ezt hallgatják, és pont egy ilyen környezetben élnek. Nekik mit javasol?
Hát a légtisztítók azok nagyon sokat segíthetnek, esetleg egy-egy ilyen beszerzése, tehát a megfelelő páratartalom biztosítása, ugye egészséges életmód, sportolás, tehát a sportolásnak nagyon-nagyon fontos szerepe van, az általános gyulladásos tüneteket, mindenféle gyulladásos állapotot csökkentenek a szervezetben, a megfelelő D-vitamin ellátottság nagyon fontos, ugye a dohányzásnak és az egyéb irritatív anyagoknak a kerülése, és egy allergiás beteg például egy légtisztító beszerzésével beltérben is akár sokat tehet, és a saját környezetének a rendezésére, és ezen kívül, ha már kialakult az allergia, akkor is nagyon sok mindent tehetünk a környezet rendezése, ott attól függ, hogy milyen allergia igazolódott, tehát házi porallergia esetén például nagyon fontos a pormentes környezetnek a biztosítása, ami nem azonos azzal a porral, mint az építkezési por, stb., hanem ezek a kifejezetten a házi por atkáktól való tartózkodás, illetve azoknak a minél inkább az eltávolítása a környezetünkből, amit ugye gyakori takarítással, nedves takarítással, megfelelő porszívó, hepatilteles porszívó használatával lehet leginkább biztosítani, minél kevesebb porfogót tartsunk magunk körül, azt viszont lehetőleg rendszeresen mossuk, tehát fontosak a mosható textíliák, a mosható függönyök, és ki is kell ezeket mosni. Gyakran kell ágynemű húzatot cserélni, esetleg atkamentes változatot, atkamentes töltetet használni, úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amik sokat tudnak segíteni. Tehát a gyakori és rendszeres takarítás az a legfontosabb. De hát természetesen, ha ki kisállatszőre allergiás, ugye a kisállatoknak a környezetbe való, legalább a közvetlen környezetből való kitiltása, hogyha valaki kisállatallergiás, akkor hát leginkább csak akkor tartson ilyen kis házi kedvencet, hogyha van kertje, és ott meg tudja oldani, de legalább a hálószobában nem ehessen be a kisállat, mert ahol 8-7-8 órát tartózkodik egy ember, hogyha ott folyamatosan allergén környezetben van, az nagyon sokat számít.
Van egyébként olyan növény, ami az allergéneket jobban megköti? Szobanövény
hát
akár.
Hát a szobanövényeket, azokat allergiásoknak azért nem nagyon szoktuk javasolni, mert ott mindig van egy bizonyos nedvesség, és ugye a növényeken azért a földjén, a talaján, a penész, a gombák, stb. Azért azok megtelepszenek. Meg a növényeknek a levelén is lehetnek például por, tehát az is egy, tehát inkább a növényeknek a környezetből való, tehát nem javasoljuk egy allergiás betegnek, hogy körbevegye magát szóval növényekkel, tehát egy-egy maximum.
Akkor amit ajánl az a japán módszer, azt ismeri? A komarit? Ahol kevés cucc van?
Ja, nem.
Nem ismeri?
Nem.
Sokaknak elmondtam itt ebben az adásban, és hát kevés, tehát csak a nagyon szükséges holmikkal veszi körül magát az ember, hogy nem használ, azt továbbadja. Így a porfogóra reagálok igazából, amit az imént mondott, hogy kevés porfogó legyen körülöttünk.
Így van, igen. Tehát a felesleges dolgokat, azokat el kell távolítani, és takarítás. Mert ugye akkor a por is kevesebb lesz, az állatszőr is kevesebb lesz, tehát egy egészségesebb környezetet tudunk saját magunknak teremteni.
Még egy dologról beszéljünk a kedvemért. A kialakult allergia után milyen terápiák javasoltak? Illetve ez egyénfüggő-e, hogy kinek milyen terápia kell? Ez gyógyszeres terápia, vagy akár sportterápia? Nem tudom, most itt a szélsőségeket próbálom megfogni.
Hát a gyógyszeres terápia az tünetileg tud segíteni, tehát az első, amiről eddig beszéltünk, a környezetrendezés, azzal nagyon-nagyon sok mindent tud az ember saját érdekében és saját magáért tenni.
De ez felfogható terápiaként?
Hát abszolút, tehát így a terápiának az első foka és az alapja, bázisa, és akkor utána, ha még mindig tünetek vannak, akkor a tüneti kezelésnek fogható fel. Voltak éppen az összes ilyen gyógyszertárban recept nélkül beszerezhető allergia gyógyszer, ami legtöbbször tablettás forma, egy-két allergiára való orszét is lehet kapni, de azok többsége azért receptköteles. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a náthára, a sima náthára ajánlott orrcseppek, orrszprék, azok tényleg csak átmenetileg használhatók, tehát azokat egy hét után abba kell hagyni, mert nagyon addiktívak. Tehát hozzászokik az orrnyák a hártya, egyre több kell belőle, egyre rövidebb ideig használ, úgyhogy nagy a veszélye, hogy egy allergiás beteg, akinek ugye folyamatosan panasza van, ezekre rászokik. Úgyhogy ha allergia van, akkor ezekről a gyógyszer vagy recept nélkül kapható orrszprékről lehetőleg mondjunk le. Egy-kettő van olyan, ami tényleg allergiás betegnek van kifejlesztve, de tényleg egy kezemen meg tudom számolni, hogy mennyi. Úgyhogy ha csak nem azokat ajánlja a patikus, akkor a többit azt nem szabad tartósan használni. Az orrszprék azok jellemzően hatékonyabbak azért egy allergiás náthára, mint a tablettás készítmények. Ha ilyenre sor kerül, ahogy a tablettás készítmények nem elég hatékonyak, akkor mindenképpen már orvoshoz kell fordulni. És hát a harmadik lépcső pedig az immunterápia. Tehát a gyógyszeres terápiának az nagyon tág határok között mozog persze, hogy mennyire erős és milyen gyógyszert kap valaki, milyen adagolásban, és hogyha a tüneti szerek nem működnek jól, vagy pedig valaki hosszú távon szeretne a tünetektől megszabadulni, akkor azért az immunterápia, ami hosszú távú megoldás lehet. Hátránya az, hogy azt magát is sokáig kell alkalmazni, és hát ezek elég drága kezelések, drága készítmények, de sajnos erre kevés kivételtől eltekintve nincsen finanszírozás.
Kinőhető az allergia?
Hát változhat idővel, de az gyakran előfordul, hogy egy gyerekkorában allergiás ember átmenetileg megszabadul a tüneteitől, és aztán valahol ott fiatal felnőtt kora környékén visszatérnek a tünetek. Tehát nem biztos, hogy kinői változik, mint minden krónikus betegség, vannak benne spontán jobb és rosszabb időszakok, akár a hormonális státusszal, életkorral is változhat. A kinövés, a teljes kinövés az ritkán fordul elő.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Nagyon szépen köszönöm a felkérést.
Dr. Kraxner Helgával, a Semmelweis Egyetem fülorrgégészet és fejnyaksebészeti klinika adjunktusával beszélgettünk az allergiákról. Folytatjuk hamarosan az egészségkódot.